Ez a kettes számrendszer, amit hallotok.
Ahol a válaszok nem annyira egyszerűek.
Ezt magam sem értem egyébként, de majd ezt még átgondoljuk, hogy mit akartunk itt mondani. Behumi Dórival és Veres Dórival halljátok a kettes számrendszert, és vendégünk továbbra is Szabó Stein Imre. Író, kommunikációs szakember, producer, rendező, stb. Rázott a fejedet, de hát igen, itt van minden. Okay. De eddig nyilván a tévés szeletről beszéltünk, mert hogy az életed első felében ez volt a meghatározó, és tulajdonképpen egy kérdés még itt maradt az előző óráról, méghozzá az, hogy a sok tévés tapasztalatoddal, ha ma bekapcsolod a televízió készüléket, mit látsz, és milyen véleményed van?
Vagy hogy bekapcsolod-e egyáltalán?
Egyetem bekapcsolod, de használod-e ezt a műfajt így minden napjaidban?
Hát, most akkor őszinte leszek, nem. Tehát
én szinte sejtettem.
Sorozatnéző vagyok. Tehát klasszikusan a lemorzsolódó értelmiségi útját járom. Nem érdekel a mindenre megoldást kínáló, általános szórakoztató profilú televízió, de azért nem érdekel, mert tök más irányba ment, mint amit gondoltam.
És ez
egy nagyon jó kérdésed volt, és akkor én már megérte, hogy bejöjjek ide. A hallgatóknak nem biztos, de nekem igen, mert eket gondolkodnom azon a kérdésen, hogy volt-e abban tudatosság, hogy sok-sok év elég látványos, és több oldalról, ugye műsorkészítő, tévécsináló, kisnagyfőnök, nagyfőnök, nem tudom, az ember egyszer csak mondjuk elkezdi ezt leadni. Miközben sok energiája van benne, és nyilván 10-ből 9-en ezt nyomnák tovább, hiszen erre van a legkönnyebb út, igaz? Valószínűleg tudatalat, nem gondoltam végig, de valahol kell, volt egy olyan pont szerint, amikor azt látom, hogy nem abba az irányba megy. Szóval én ezt egy értékes, nagyon komoly műfajnak gondoltam. Abban az időben nőttem bele a televíziózásba, ahol lehet azt mondani, nem volt korszerű az épület, a régi tőzsdepalota, de figyelj, az egy igazán jóra való, komoly kőszínházként működött, bementél az aulába, és mindenki tudta, hogy te ki vagy, mi a helyi értéket szakmailag.
Mint ahogy a rádió is ugye
nem volt, és a rádió,
rádió
egyébként a rádió, az angol szekcióba kezdtem ezt az egészet, utána mentem tévéről, nem beszéltünk, de a Charlie Kutz hívott oda egyébként, és az egy érdekes dolog volt, mert neki nagyon komoly író barátai voltak, és az egy külön érdekes téma lenne, de nem akarom elvinni. Szóval, ha nem is csalódtam, de azt láttam, hogy síralmasan nem abba az irányba megy, és a mai tévét azért nem nézem egyébként, mert nem akarok papolni, tehát a tévé nem attól lenne jó, hogy erőltetetten oktat és tanít, de kéne nagyon színvonalat tartani. Nem vagyok elájulva a BBC-től, néha meglepő hibákat követnek el, de a BBC-ban egy színvonal.
Szerinted esélyünk se volt, hogy legyen egy BBC vonalunk?
És a kereskedelmi tévéknek is baromi nagy szerepe van, és felelőssége, azt gondolom, hogy például milyen mintaadó figurákat hoz be, és hogyha ezek mondjuk már elvétve sem azok a típusú emberek, akik mondjuk régebben egyértelműen, tehát a héroszai voltak az életnek, tehát azt, hogy te bekerülj egy komoly műsorba az MTV-be, a művészeti területen akkor komoly dolgot kellett csinálni, vagy nagyon komoly agysebésznek, vagy tehát tudósnak, tehát hogy vagy nagyon, vagy nagyon alapos és tehetséges munkás arisztokratának, tehát hogy valamit le kellett tenned az asztalra. És az, hogy a mindennapi hősök épp úgy kizáródtak a televíziózásból, akik a legizgalmasabbak lennének, mint az értékalkotó, társadalom értékeit pillérként hordozó emberek, és kizárólag valami mesterséges celebvilág uralja a kereskedelmi tévéket, akik nem is zömében, legnagyobb százalékban nem A kategóriás celebek, vagy B, az szerintem gáz. És akkor van egy ilyen 40-50-es pool, és abból rakunk ki különböző új műsorokat. Érted? Ennél azért többről szól az élet.
Hol van ennek az igazság? Mert egyébként nekem...
Meg, bocsánat, a nézettség is máshol van, csak hozzáteszem, igen, hogy igen. Szerintem ez szerintem egy hamis... Tehát azt a mondatot, amikor többször hallottam, hogy tulajdonképpen azért nyomjuk lefelé a műsoroknak mert az emberek igénye ilyen. Na az olyan, amikor szívesen ütnék. Mert hogy ez fordítva működik, basszus, ez pont fordítva működik.
Vagy milyen jó, hogy ezt megfogalmazhat, mert ezzel áltatják egyébként az embereket, egyébként a zenei világban ugyanez
van. Meg a szakma, van. Bocsánat, magát és a rossz döntéseit, és az egyre hitványodó, a legegyszerűbben előállítható futószalagon kapitalizálható műsorokat, mert hogy valami nézettségi adatot hozzáhúzza, és persze, ha lehűl a nézőközönség, akkor egy idő után egy trendet nyitsz, akkor persze azt a trend, aki abban benne maradt, nézők, azt fogja várni. Senki nem tolja a szélszes szakma, vagy a médiózási szakmából, mondjuk a tévévezetők óra alá, hogy gyerekek, akkor most nézzétek meg azt a szürke zónát, aki itt mellettetek kinőtt, aki elhagyta a tévézést, aki vagy podcastot hallgat, vagy miközben még nem mondott volna a tévézésről. Tehát, mert a hirdetési szakma se abba érdekelt, hogy bonyolítsa a saját életét, és ne tudja fluens módon eladni gyorsan az ügyfeleinek a reklám airtime-ot.
Tehát akkor tulajdonképpen érted? Nagyon egyszerűen itt csak és kizárólag az anyagi érdek és a pénz dominál. Tehát csak azért születtek ezek a silányabbnál silányabb műsorok, mert nagyobb volt a nézettsége, a nézettség generált egy olyan döntést, hogy akkor ebből legyen több, hiszen jobban tudunk hirdetőket behúzni, sokkal több pénzt tudunk akkor ebből csinálni, vagy akkor ezt most nagyon leegyszerűsítettem?
Figyelj, részben biztos igaz, de ez azt feltételezné, hogy nagyon okos emberek
csinálták
ezt. Ez most egy konteónak hangzik, nagyon okos emberek összeültek, összedugták a fejüket, összeesküdtek a
minőség ellen,
a minőség ellen, és azt
nem hangzik olyan nagyon magasrötű gondolatnak
ez egy folyamatként lezajló dolog, ahol szerintem legalább ilyen vagy nagyobb erővel egyfajta szövegromlás, ez a kettő együtt egymásra hatott. Tehát ahogy a műveltség, a tudás, ennek az értéke, a leértékelődése, a devalválódása, a társadalom értékének a megszűnése, ezek folyamatok, ez hatott össze egyébként egyfajta piaci folyamattal, ami azt eredményezte, hogy a televíziózásban egyre kevesebb komoly intellektuális erővel bíró ember maradt benne. És azok, akik már nem onnan érkeztek, hanem úgy látják, és azok már hajlamosabbak ugye egyszerűen piaci vagy üzleti alapon látni a dolgot, pillanatokat le fogja neked prezentálni, hogy a nem tudom melyik kereskedelmi tévé külföldön, tehát hogy azok nem fognak úgy, nincs is az a műveltsége, tudása, igénye, nem szenved attól, hogy bullshit az egész, amit mondjuk esetleg mond. Ez egy folyamat, de az általános szövegromlásra reagált a dolog. Ennek ellen lehet ugyanakkor állni, ezt akarom mondani. Ezért mondom, az egyáltalán nem, általam nem idealizált, de mégiscsak viszonylag nagyra értékelt mondjuk angol televíziózástól. Azért ott van egy színvonal. Szórakoztató műsorokban is van egy színvonal. Kit állítasz, például kit hívsz meg egy talk show-ba, kit hívsz meg egy vetélkedőbe, zsűritagnak. Tehát, hogyha meghívsz egy énekest, akkor az valóban egy baromi nagy énekes lesz, vagy csak fölépítettük, és azt mondjuk, hogy de valójában tudjuk mindannyian, hogy rohadtul nincs hangja. Na, tehát, hogy ott azért ez erősebben működik, és szerintem ennek a társadalomnak szüksége van ilyen értelemben az értékekre, mert szerintem nekünk ez volt a nagy erőnk. És a mai napig egyébként a szellemi az erőnk, szóval nem vagyunk olyan nagyok, nem nagy a GDP-nk, mit mondjak? Tehát, hogy ebbe vagyunk nagyok, hogy valami sok tehetséges ember születik valahogy ide, ezek szépen szisztematikusan ki is írtják és nyírják egymást idegileg, de ezért állandóan kisebb hullámokba szokás innen menekülni, pokollá tesszük egymás életét, de kétségtelen és tagadhatatlan, hogy minden nagy dolognál szinte ott voltunk. Hollywood születésénél ott volt, nem igaz?
Atombombánál.
Én nem hiszek abban, az egy négyzetméterre jutó nagyobb tehetségek érted? Számában itt, de, de jó érzés, ha valaki ezt gondolja,
én,
vagy
én,
mondja.
Én ezt abszolút így gondolom, és szóval ezt fönn kell tartani valahogy. Mi ebbe vagyunk jók, ebbe vagyunk erősek, ezt ápolni kéne, és óriási hibának tartom, hogy ez így lefordult a székről ez az egész kérdés.
Már azért is, amit ugye még az előző szedben felvetettél, a nagyon komoly társadalmi szerepét a televíziózásnak. Tehát ugye arról beszéltél, hogy mostanában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a streamelés, meg az internet, hogy ez elvette az élét, és elvette a jelentőségét a televíziónak, de valójában nem, és pont ez egy nagyon messzire mutató folyamat ezért.
Igen, annál is inkább, mert a kicsit én, nem tudom, árnyaltabban látom a csodálatos új világot is, tehát az egy dolog, hogy oda migrált egy csomó televízió néző joggal és okkal, de épp a nyárnyoldalát látom ennek a
fantasztikus... Most a kereskedelmi tévét.
Nem, most azt mondom, hogy a digitális, a szabad digitális kommunikációs világról beszélek, ahol kinőnek ugye YouTube, meg, meg TikTok, meg podcast.
Az igazi demokratikus helyszínre, tudom, mert ott mindent
figyelj,
szabad.
Egy szempontból igen, de valamilyen módon sok híg dolog is följön ám itt, és nincs, aki ennek a nagyon erős, erőltetetten demokratikus keretrendszerébe kimeni mondani, hogy bocs, de ez már túlzás, vagy ez szar, vagy öreg, neked nem kéne itt nagyon... Ó, tehát, hogy érted?
Nincs szűrő,
tehát mi,
nincs
mi jön helyette? És én abszolút ilyen, hogy mondjam, az új dolgok híve vagyok, de olyan értelemben azt gondolom, hogy a televíziózás nak még mindig meg lehetne az a szerepe, hogy, és az nem feltétlenül rossz modell, hogy kipróbáltan bölcs, értékes, izgalmas emberek adjanak mintát. Tehát hogy mondjam, azért valamilyen módon ez még mindig demokratikus szerintem, és nem antidemokratikus, hogyha valamilyen módon azért...
Edukáljuk a nézőket.
Szerkesztő, igen, mert ha megszűnik az edukáció, akkor rohadt nagy baj van. És egyébként, bocs, de amilyen a televíziós világ, az annak az ár, annak a
folytatása.
Az entrópiájában kinövő, vagy, a, vagy el nem foglalt terébe kinövő digitális világ mintái hasonlatosak és reagensek lesznek erre a dologra. Értenek, mondok? Igen. Tehát egy értékes televíziós mellett a gyakorlatilag
visszahat.
Egy értékesebb dolog nő ki, itt pedig az történik, hogy bocs, de
rengeteg
szeméttartalom, vagy ocsmánytartalom is, vagy nagyon híg semmi tartalom.
És megint a gyerekekért aggódom.
És aggódásért végképp nem fizet engem senki, csak hogy nem vagyok annyira elájulva ettől sem, érted? Tehát, hogy sőt. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig egy szerkesztett, értékalapú dolog sokkal többet tud adni a társadalomnak, mint önmagában egy összezuhant televíziós piac, vagy mentálisan összezuhant televíziózás mellett a szabad digitális világ.
És neked nincs ilyen missziód, hogy ha valaki most a kezedbe adna egy ilyen képzeletbeli pálcát, hogy akkor...
Milyen misszió? Vagy,
hát arra hogy miért akarsz például visszamenni, hogyha lenne egy olyan csatorna, amin keresztül csinálhatnál esetleg egy olyan adást, vagy egy egész
hát egyébként televíziót,
vagy bármilyen csatornát, akkor csinálnád-e? Tehát visszaszállnál-e a ringbe?
Figyelj, ez érdekes, amit kérdezem, mert akárhány évig voltam képernyős meg, tehát úgy látszik, hogy az én szereplési vágyam az jóval visszafogottabb és kisebb mértékű. Tehát épp annyira van bennem egy introvertált én, mint amennyire egy másik részem adott esetben szerette mondjuk a... Na de én mondjuk értett jó műsorokba szerepeltem, tehát nyilván nem szerettem volna simán műsorvezető lenni, de mindegy, de hogy mivel nem nagyon van ez az egész dolog, tehát hogy ez a mély interjús dolog nincs, és azért a nemzetközi kulturális sztárok azok átkozott, nehezen levadászhatók, és ha el tud kapni, és jó beszélgetést csinálsz, nagyon izgalmas lesz. Éppen, nem tudom, nemrég merült föl, valaki megkeresett ezzel a dologgal, hogy nem volna egy kedvem, és tulajdonképpen elgondolkoztam rajta, hogy ez egy sikeres, életképes dolog lehet, értékes is tud lenni. Itt az a kérdés, hogy meg kell ezt még gondolni, mert sok munkával, ugye sok energiával munkával jár, és most én eléggé azért beállt az életem.
Amiről még nem is irányra, beszéltünk, nem. Hogy mit csinálsz mostanában, mert egy egész más területen.
De lehet, én pont ezt gondoltam, hogy tulajdonképpen abszolút van kontinuitása az egésznek, mert hogy beszéltél az értékmegőrzésről, ennek a vágyáról, és te nagyon régóta a művészvilágban, a kultúrában azon az oldalon állsz, ahol pont ezt a munkát végzed el, ugye? Tehát, hogy egyrészt megpróbálsz, most csúnya szóval, de terméket csinálni kulturális eseményekből, programokról, remélem jól fogalmazom, meg amit mondok, És hadd indítsak messziről, belefutottam egy olyan interjútba, egy nagyon régi interjú, amit Cserhalmival készítettél. Emlékszel? Akkoriban,
igen, a reklámügy.
A bizonyos reklámügy. Volt, igen. Ugye ez az időszak, biztos emlékeztek.
Ma már ilyen bajok, nem is lenne balhé. Nem, hogy teljesen
megváltozott.
Ti is emlékeztek, biztos hallgatók, hogy akkoriban színészeknek nem illett szerepelni sem kereskedelmi televízió, de reklámban, meg aztán pláne nem. És a Cserhalmi egy bizonyos bankkal leszerződve több reklámot is készített, és hatalmas volt a felháborodás, akkoriban ugye a színész az inkább hajon éhen.
Mikor beszélsz? 10 évvel ezelőtt?
12-15? Nem olyan rég, lehet, hogy még több.
90-es évek.
Nem, ez 2000-es.
Igen? 90-es. Jó, annyira nehéz az évtizedek olyan gyorsan mentek
el. Is voltak eleje. Bankok, csak a takarék szövetkezett.
2000-ben már volt.
De hát akkor az nem a 90-es évek, ezért mondom, hogy akkor az ilyen 10...
Mindegy, emlékszem még erre. Na most ezt csak azért hoztam fel, mert hogy te nyilván megérezted, hogy ebből egyrészt őt is meg kellene hallgatni. Ő szépen elmagyarázta, hogy sok művészfilmben, ahol szerepel, és nagyon nagy szeretettel, gázsi nélkül, az egész egyszerűen oda vezet, hogy viszont ő meg nem tud abban a nem óriási, de mondjuk ilyen kellemes kényelmben élni, amiben óhajtana szeretne, és ehhez egyszerűen ehhez szükséges, akkor ezt magyarázni kellett. Tehát az, hogy egy kulturális
meg kellett védeni
szereplő, hogy egy kulturális szereplő a piacon egy kicsit vadászik, vagy nem tudom, rávadásznak, és ő ezt hagyja, az még akkoriban egy nagyon furcsa dolognak tűnt. És ma meg már tényleg arról van szó, hogy nem, hogy a színészek, mint termék, eladják magukat akár sorozatba, reklámba, és ezzel nincsen semmi probléma. Ugye ma már nem forgatjuk a szemünket ezen, de egy zenei fesztivál például, ugye te a Fesztivál Akadémiával foglalkozol most nagyon erőteljesen, vagy egy színháznak is fontos, hogy brandje legyen, hogy termékként kezeljük, és hogy próbáljuk valahogy a piacon is érvényesíteni az érdekeit, és eladni a termékeit. Szóval ez érdekes, hogy ez megfordult a világban, lehet, hogy már nagyon akarod mondani, de hogy a kérdés az, hogy igen, mondja nyugodtan, hogy akkor szerinted ez jól van-e így, hogy így alakult, és hogyha már így van, akkor hogyan kell hozzányúlni bármihez, bármilyen kulturális termékhez, hogy abból jót csinálj és eladhatót?
Szerintem én azért, mondjuk itt 10-12 éve azért mentem át elég intenzíven, és egyértelműen igen, ezt tudom mondani, hogy van kontinuitás, mert oké, akkor nem a tévét csinálunk, rendben van, megmarad ugye a mindig meglévő erős kulturális láb, és nyilván fölismertem, ez sem ilyen nagyon tudatos, de így hozza az élet, vagy így hozta az élet, hogy tulajdonképpen a komoly zene az, amire én abszolút tudok reagálni, megint azt mondom, hogy alkotóként, de kommunikátorként is, és itt viszont egy szent és komoly feladat fölépíteni a brendeket, mert itt a világ trendjeivel szembet csinál. Tehát hogyha te egy FMCG dologba szállsz be 5 sikeres évre, és egy kirúgható, mellőzhető gépalkatrészként jó bónuszér 5 évig csinálsz ott valamit, az nyilván nem egy szent feladat. Lehet jó, lehet ügyes, nyerhetsz vele ilyen díjat, olyan díjat, érted? De azzal valószínűleg a világ menetén nem változtatsz. Ha viszont a legközvetlenebbül értelmezhető kulturális fluidum, vagy az a zene egyértelműen, nem helyezem az írás vagy az irodalom fölé, de egy biztos, azonnal érthető. Tehát sokkal könnyebbek a nem. A másik kritériumom az volt, hogy legyen nemzetközi.
De ez a zene egyébként, ez hogy jött? Mert nem volt neked így a
zenei általánosban jártam, de én nem, tehát biztos, hogy nem
hogy
azért,
mert... Mert az eddigi pályád, Don, ez nem, figyelj, az Iván Lendülön kívül ez a klasszikus zene meg végképp nem volt.
De ez most egy picit te is azt a, de szerintem kicsit jó értelmet provokatív célra azt a fajta közelítést hozod, amitől én megőrültem egy darabig a Zeneakadémián, mindjárt elmondom, hogy miért.
Most tehát nem azt vonom kétségbe, hogy mi nem csinálsz más, csak hogy pont a zene hogy jött be?
Úgy jött be, hogy én azért mindig a írás közben is állandom komoly zenét. Tehát, tehát, hogy ez nyilván egy nagyon erősen ható dolog volt. A vizualitás is, de a zene az egy állandó szükséglet volt. Tehát volt egy kapcsolatom. De én amikor engem behívtak a Zeneakadémiára, amikor az egészet újra kellett pozícionálni, 13 előttről beszélünk, évekig be volt zárva, hogy átalakítás a Batta rektor úr egy olyan területet adott a kezembe, aminek nem is létezett, 140 éves dolgot lehetett újraértelmezni. Szóval hatalmas lehetőségek, és egyebek, akkor az például egy nagyon nagy misszió. Tehát akkor az a boldog tudatod van, hogy nagyon nagyot alkothatsz, nagyon rövid idő alatt lehetetlen feladatot kell megold, olyan arcatot építs fel, olyan imidzst építs fel, úgy hozd ide a nemzetközi sajtót, ami ez normális körülmények között 10 év lenne, kéne, és nagyon sok pénz, ezt csináld meg kevés pénzből 1 év alatt. És ez az én típus emberek, ez egy ilyen olaj a tűzre, ez az igazi kihívás, és szerintem sikerült. Tehát azért azt gondolom, hogy ezek nagy, tehát hogy aztán ennek keretén belül a Bartók Világverseny és Fesztivál egy olyan zeneakadémián, ahol 138 fényes év alatt nem volt saját versenye. Ezt nem tudtam, hát szerettem volna, kérdezett, hogy minták, baromira szerettem volna mintát látni, hogy csinálták meg ezt, vagy azt, nem volt. Tehát olyan, amit a zeneakadémia fölépített volna, és nem volt. Nulláról, nézve a külföldi példákat, de attól hangsúlyos. És megint az van, hogy sokkal kevesebb pénzből, és mindig duplán-triplán kell domborítanod, 2-3-szor legyen eredeti, markánsabb, vadabb és klasszabb a dolog, hogy ne 100 évig tartson, mert nem tudunk 10 évre se tervezni. Itt mindig belénk van az, itt hogy csinálsz valamit akár baromi jól, figyelj, ha 2 évet látsz, akkor boldog ember vagy. Nem így van?
Most nem tudom, mire utalsz, azért arra, mert hogy a történelem utalok, hogy annyit életünk... fordul, vagy azért, nem, mert a pénz hát... hiány miatt sokszor ellehetetlenül a dolog a kultúrában?
Hát nem, hát nyilván nagyon sok ilyen fordulat olyan a médiában is, a kultúrában is, egyébként tulajdonképpen egyéb piaci területeken mm-hmm. is, tehát valószínűleg itt azért sokkal kevésbé kevesebb ember van abban a kényelmes helyzetben, hogy hosszú, nagy valószínűséggel kényelmesen hosszú távra tudjon tervezni. Vannak tevékenységkörök, ahol talán a bank szakma krémje az ilyen, nem tudom, de ha nem vagy benne egy ilyen valami nagyon zárt szakma krémjében, akkor szerintem arra kell számítanod, hogy rövid idő alatt nagy dolgokat hozzál létre. Ez nagyon jó, mert létre akarod hozni rövid alatt a nagy dolgokat, és például, amire kifejezetten büszke vagyok, ez a Bartók Világverseny és Fesztivál. Tehát egy benyomni egy Csajkovszki versenysek közé, meg a Marton Opera verseny. Ezek, mm-hmm. ezek szerintem jó dolgok, hogy az ember brandként fölépíti őket. Fontosan.
Innen fogjuk folytatni Szabó Steininével a 2-es számrendszert. Maradjatok velünk itt.